A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Úgyból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi elemzésekért és statisztikáért felelős ügyvezető igazgatója. A műsor első részében alapvetően a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tegnapi kamatdöntő ülésének a hozadékát elemeztük, lehet így fogalmazni, és hát a téma az még továbbra is itt van velünk, mármint a jegybanki intézkedések, és hát hosszú időn keresztül azt szokhattuk meg, hogy folyamatos magas kamatszint jellemezte a hazai viszonyokat. A magas kamatemelkedés azonban egy-két területen érvényesült, máshogy nem. Most beszélünk arról, ahol nem érvényesült. Az átlagos randó például a banki betéteknél nem érezte így mértékben a kamatemelkedési periódust, mint amit a jegybank diktált. Miért nem lehetett ezt érezni?
Hát ezt kétségtelen így van. Ez látszik, hogy a nagyon ketté szakadt ilyen szempontból a betéti piac. A betétek egy jó részére gyakorlatilag nem változtak, látaszóló betéteknél, de a lekötött betéteknél is azért sokkal mérsékeltebb módon volt változása a kamatkondíciókban. Hogy miért nem? Őszintén szóval ez azért részben egy piaci tudat, vagy egy pénzügyi tudatosságról szól. Tehát egész egyszerűen a lakosság, amíg nem szembesült ezzel a markáns inflációval, addig nem is tudatosult benne, hogy a pénz értékét veszti. Most, ami nagyon érdekes fejlemények vannak az elmúlt, már január óta, elkezdődött egy átalakítás. Tehát már tavaly azt láttuk, hogy az első időszakban a lakosság, amikor beszéltem már róla, kritikus időszakban elkezdett devizába elmozdulni. Hál' Istennek ez lecsökkent, most már messze nem jellemző az, hogy devizaeszközöket keresne nagyon nagy mennyiségben. Utána, amikor a forint árfolyam újra erősödni kezdett, akkor elkezdte keresni a rövid állampapírokat, és vagy pedig befektetési alapokat, olyan piaci befektető pénzügyi alapokat, amelyik alapvetően ebből a nagyon magas kamatkörnyezetből profitálni tudott. Tehát van egy átalakulás, és a lakosság egy része az tudatosan reflektál erre, és bocsánat, hogy befejezzem a gondolatot, januárban pedig bejöttek a nagyon magasan kamatozó 16% körüli hozamot biztosító prémi magyar állampapírok, ami megint csak egy újabb lendület adott, és akkor most az utóbbi időszakban már a lakossági állampapírok vitték igazán a prímet, amellett, hogy a befektetési alapokba is ment a lakossági megtakarítás. És hogy miért nem reflektált korábban a lakosság? Én azt gondolom egyrészt azért, mert ez a folyamat be kellett, hogy érjen. De a másik oldal a pénzügyi tudatosság, még azért van mit fejlődnünk az országban. De azért azt érdemes most már látni, most már a bankbetétek állománya is csökken, és a készpénzállomány is csökken az idei évben, tehát van már valamekkora alkalmazkodás ebben a folyamatban, és azért nyilván egészen addig, amíg a bankok nem látják azt, hogy onnan a betét érdemben kiáramlana, addig ők ebben sokkal visszafogottabbak, vagy...
Hát ha összevetve az állampapírpiacon elérhető hozammal, ugye most már nem versenyképes, abszolút nem versenyképes a banki betét.
Ez így van. Ugye azoknál a szereplőknél, az olyan private banki ügyfeleknél, akik sokkal gyakrabban, gyorsabban tudnak mozdulni, hát ez a bankok ajánlottak ilyen konstrukciókat. Tehát a bankszektor az ilyen értelemben, hát nem, hogy fogalmazom meg, ügyesen vagy opportunisztikus módon reflektál erre a helyzetre. Tehát azt csinálja, hogy akinek kell a kamat, az meg tudja kapni. De azért a lakosság az jelentős része az elviselte azt, hogy nagyon alacsony kamatot kap a betéteiért.
És akkor, ahogy kiveszem a szavaidból, olyan hatalmas államegycsökkenés még nem is következett be, vagy most indult be ez a folyamat?
Ez nagyjából betét, forint betét, tehát a teljes betéti állományban inkább az idei évben, forint betétben mondjuk a tavalyi év végétől kezdve indult be, így van.
Egyébként mi a fontos ebből a szempontból, a jegybank szempontjából a lakossági piac? Mármint ami az állampapírok irányába történő terelést illeti?
Tehát, hogyha az a kérdés, hogy monetáris transzmisszió szempontjából mi a fontos, szerintem nekünk a legfontosabb az, hogy a megtakarítási ráta egy ilyen helyzetben ne csökkenjen, hanem emelkedjen. Tehát csak egy kicsit így visszatekintve, 2007-2008-ban kicsit azért analóg volt a helyzet. Abban a helyzetben a lakosság úgy reflektált erre a szűkülő keresletre, csökkenő reáljövedelmére, hogy lényegében nullára csökkentette a megtakarítási rátáját. Ez olyan sérülékenységi pont volt, ha visszaemlékszünk 2008-ba, fizetési mérleg brutálisan elszállt, nem volt hazai megtakarítás, nem volt mi finanszírozta volna. Tehát külföldi hiteleket kellett tonnaszám fölvenni, aztán mehetünk az IMF-hez. Most hál' Istennek ilyen szempontból ez kedvezőbb volt a helyzet. A COVID alapvetően emelte a megtakarítási rátát, ami az a tavalyi évben azért süllyedni kezdett, de messze nem olyan szinte, mint 2008-ban, kb. A GDP 4%-ára. És most azért, hogy a lakosság szembesül ezekkel a magasabb kamatkondíciókkal, az elmúlt hónapokban már látunk egy emelkedést a megtakarítási rátába, és ez az a helyzet, ami azt gondoljuk, hogy a mostani helyzetben az infláció küzdelemben kritikus fontosságú. Miért? Mert valójában a lakosság így, igen, az infláció magas, de ezekben a magas kamatokból tud profitálni, megtakarítása nő, kamatok, ha ezt érdemben növelik ezt a rátát, és összességében azt gondolom, hogy ez az időszak, amivel el fogunk jutni oda, hogy összességében az inflációra is pozitívan tudunk hatni. Tehát nem feltétlenül egy eszközt emelnék ki, csak a kérdésre is válaszoljak, hogy mi fontos. Nagyon fontos, igen, a lakossági állampapírok. Fontos a lakossági megtakarítás, de fontos a stabilitásunk szempontjából is. Belső finanszírozást jelent, és leveszi a terhet a wholesale piacról. De fontos a nagybani piac, a forint árampapírpiac is, mert nyilván, hogyha ez nem menne, nem lenne kellően stabil kereslet itt belül, akkor nagy mértékben kéne külső adósságra finanszírozni magunkat. És a másik oldalon meg deviza kibocsátásai is vannak az államnak, amit meg nyilván finanszírozási szempontból azért arra is szükség van, hogy ez az elmúlt időszaknak a magas fiskális hiányát finanszírozza. Tehát mindegyiknek megvan a maga funkciója, akkor jó, hogyha ez valami optimális elegyet alkot.
Már többször is említést kapott a műsor első részében, hogy évvégére elképzelhető az egyszámegyű infláció, de ugye az egyszámegyű infláció az elég tág határ. A 9 is belefér, meg ugye a 3 is, közismert, hogy a Magyar Nemzeti Bank monetáris célkitűzésében, tehát a rezsimben, lehet így fogalmazni, 300-os infláció elérése szerepel. Ezt mikorra látjátok a horizonton?
Hát ez a cél elérése azért az a 2024-es év második fel, azért óvatos vagyok két oknál fogva. Egyrészt 24, ezt a volatilisek a folyamatok nyilván. Márciusi volt a forecastunk, azóta nagyon sok minden történt. Nem kell mondanom a nyersanyagárak csökkenését, forint árfolyam erősödését, keresleti alkalmazkodást. Tehát ezek mind olyan tényezők, amik inkább lefele tolják. De azért látjuk azt, hogy vannak olyan tényezők, amik pont egyszerűen is kockáltok, mennyire lesz perzisztens az infláció, mennyire marad benne egy ragadós rész, valahogy lehet megfogalmazni köznyelven. De nagyon érdekes, hogy mi lesz a 24-es költségvetésre. Ugye nagyon jó az az irány, hogy csökken a költségvetési hiány. Fontos az, hogy a szerkezete is olyan legyen, hogy az inkább dezinflációs hatású legyen.
Hát, hogy a kormány céljában azt szerepül, bocsánat, hogy megszakítalak, hogy 2,9%-os GDP-es államháztartási hiány legyen benne. Ugye a kommunikációban azért kiderül, hogy mégiscsak ez egy háborús közegben épül, elkészülő 24-es költségvetés. Hogy látjátok ezt a témát már, mint a háború okozta rizikófaktort?
A költségvetésen nézve, vagy általában a piaci?
Generálisan, igen.
Hát nyilván ez a, hogy látjuk, tehát talán onnan kéne indulni, a 2010-es évben, főként az első időszak nagyon intenzív reformjai miatt, egy olyan egyensúlyi növekedési pályára sikerült ráállnunk az évtized közepéről, ami, sőt már 13-tól, ami azért egy jó lendületet adott a magyar gazdaságnak, és amikor odaértünk koronavírus válságba, vagy sokkal egészségesebb szerkezetbe jöttünk ki, vagy mentünk bele, mint 2008-ban nagy pénzügyi válságba. Tehát ha megnézzük, a növekedésünk stabilban magas volt, alacsony volt az infláció, fizetési mérlegünk akkor, tehát ilyen nulla környéki volt, finanszírozási többletünk volt, magas foglalkoztatásra voltunk. Tehát mind egy nagyon egészséges gazdasági szerkezettel mentünk bele a 2020-as Covid válságba. 20-ban ez a válságkezelés, azt gondolom, hogy egy sikeres válságkezelés volt, nagyon intenzíven álltunk bele, mind a fiskális, mind a monetáris politika. 10.000-11.000 milliárdi addicionális likviditással ösztönöztük a rendszert, célzottan ment ez ugye a vállalati szektornak, a kormányzati szektornak, azon keresztül nyilván a lakossági szektornak, és az lett az eredmény, hogy ez a 21, tehát 6-4 éven belül sikerült kijönnünk ebből a válságból, csak ugye emlékeztető, hogy 2008-ban 6 évig tartott, amíg vissza tudtunk jönni ugyanarra a szintre. Nagyon durva a különbség. És ugye 2021-ben mi azt mondtuk, hogy oké, de látjuk azt, hogy jön az infláció, és elkezdtük visszafogni keresletünket, vagy bocsánat, a monetáris politikát elkezdtünk szigorítani, és azért abban az időszakban látszott már, hogy a folyófizetési mérlegünk már romlik, egyensúlyi pozícióink kezdenek, vagy a költségvetési hiányunk nagyon magas volt 20-ban is, 21-ben is. Tehát láttuk azt, hogy azért a sérülékenységünk az már nem ugyanaz, mondjuk 19-ben volt. És ez a sérülékenység ebben a helyzetben érkezett meg a háború. Érkezett meg az energiaválság, érkezett meg egy olyan pénzpiaci turbulencia, amit már azért jóval nehezebben tudott kiheverni a magyar gazdaság. És ebben a helyzetben mondtuk azt, hogy kritikus fontosság, hogy térjünk vissza az egyensúlyi növekedési pályára. pályára, mert ez az a pálya az, ami gyakorlatilag minket sikerre visz ebbe az évtizedbe. Nincs olyan, hogy most rövid távú nyereségekért érdemes nekünk ezt az egyensúlyi pályát felborítani, mert egészen egyszerűen nem fog kijönni a matek. Tehát tipikusan, amit elmondtam már 70-es évek tapasztalataiból, jól láttuk azt, hogy ilyen helyzetben le kell győzni elsődlegesen az inflációt, kritikus fontosságú. Fontos, hogy a jegybank szigorú kondíciókat tartson fönn, de fontos, hogy más políciák is gyakorlatilag ösztönzőek hassanak, mert ez az, ami azt a kamatkörnyezetet fogja tudni előállítani, amiből majd gyorsan vissza fogunk tudni jönni, hogyha az infláció visszaér a célra. Tehát összességében a háború ebbe zavart bele, ebbe a kérdéskörbe, és olyan bizonytalanságot jelentett, amire most hát nyilván egy masszív alkalmazkodás szükséges.
Közben van még hátra pár percünk a műsor második részéből, és van egy fontos téma, ez pedig a jegybank. A mérlege. Hát közismert, hogy tavaly jelentős veszteséget produkált a Magyar Nemzeti Bank, ennek légy szíves a háttérre rávilágítani, valamint arra is, hogy idén mi várható, és mondjuk ez kalkulálható volt ez a mínusz.
Jó, megint egy picit korábbra kezdeném. 10-es években nagyon összehúztuk a mérlegünket, ami miért fontos, azért fontos, mert nyilván a mérlegnek bizonyos tétele után fizetünk ki kamatot, és az eredményünknek egy jelentős része, ugye ez a kamatkiadás. Akkor tehát masszívan profitábilis volt a jegybank. Nem ez a jegybank elsődleges célja, de érdemi többet jelent meg, több okorán fog, most ebben nem mennék bele. Jelentős befizetéseink voltak, tehát összesen 600 milliárd forintnyi osztalékot fizettünk költségvetésnek itt ezekben az években. Eljött a Covid, és a Covidra úgy reflektáltunk, hogy ezzel a, ugye ott kamatban már nem nagyon volt mozgástér, alacsonyak voltak a kamatok alapból, viszont a mérlegben nagyon sok. Tehát magyar jegybank mérleg volt az egyik legnagyobb, ami bővült a régióban. Európai Unióban, vagy az LKB picit jobban tudta bővíteni, de összehasonlítható volt ez, ami azért nagy szó szerintem. Ez a mérlegbővülés, ez több tényezőből állt. Ugye elmondtam, vettünk jelentős mennyiségű 3600 milliárd állampapírt, adtunk NHP-t, repóügyleteket, bankrendszernek, vállalati szektornak, tehát sokan profitáltak ebből, és összességében az azt jelentette, hogy ezek a szektorok, ezek olcsó, hosszú finanszírozási eszközöket kaptak, vagy finanszírozási forrásokat kaptak. Igen ám, de bejött 2022-ben a infláció, tehát a energiaválság, háború, és ez összességében egy teljesen más monetáris politikát igényelt, és ennyire gyors váltást, ezt azért a jegybank mérleg ugye nem tudja reagálni. Tehát egy ilyen helyzetre ugye egy hosszabb időszakon egy bank elkezd újra összehozni a mérlegét, és akkor nem keletkezik ebből olyan érdemi vesztesége. Most viszont nem ez történt. Van egy nagy, jelentős mérlegünk, és azon megemelte a kamatokat, tehát azok a tételek, amit mi ugye forrás oldalon visszaszedünk, azokon nagyon masszív kamatokat fizetünk, míg az eszköz oldalunkon lévő, amit elmondtam, az NHP hitelek, állampapírok, azok nagyon alacsony kamatokat, mai szinten, mai szemmel nézve, nagyon alacsony kamatokat biztosítanak. Ez nyilván azzal, hogy sok kamatot fizetünk, kevés a kamatbevételünk, ez egy veszteséget teremt. Ez őszintén nincs másképp sehol a világban, tehát hogyha megnézzük most a jegybanki eredményeket, nagyon durva veszteséget látunk. Tavaly nekünk 400 milliárd környékén volt, most éppen a cseheké jött ki nem olyan régen, az sokkal GDP 6%-a volt, teljesen más az elszámolási rendszer lengyeleknél is. Tehát hogy ezek nem ritkák, Európai Unió legtöbb jegybankja az vagy veszteséges, vagy pedig nagyon jelentősre csökkent a profitja. De azért egy dolgot érdemes hozzátenni, hogy ez a pénz ez nem eltűnt, ez valakinél ott van ez a veszteség. Ezt kifizetjük ugye kamatban a bankrendszernek rajta keresztül ugye azoknak, akik gyakorlatilag onnan kapják kamatkiadásokat. Az államnál ott vannak ezek az olcsó finanszírozási tételek. Rengeteg kamat ugye gyakorlatilag ott nem kell kibocsátani újra, ott van a 10 éves, 15 éves papírokban az a 3-4%-on kamatozó eszköz. De ugyanúgy a vállalati szektor, amikor megkapja az NHP-t, az 2,5%-on kamatozott. Most ezek a pénzek, azok mind ott vannak a gazdaságban, és gyakorlatilag ugye ennek a pandantja, ennek az ellentetje, ami nálunk veszteségként megjelenik. Gyakorlatilag ez a veszteség most tavaly 400 milliárdot, idei évet én most nem becsülném meg, mert ez ugye attól függ, milyen kamatpályát fogunk befutni, a mérlegünk hogyan alakul, stb. De idén is valószínűleg veszteséggel számolunk.
Végezetül, de nem utolsó sorban a sok-sok mínusz után mondjuk már egy kis pluszt is. Momentán ugyan technikai recesszióban ülünk, már mint a magyar gazdaság, de a kormány ilyen másfél százalékos gazdasági növekedéssel kalkulál. Ti hogy látjátok egyébként a növekedés beindulását, hiszen azért ezekben a hónapokban éppen nem jeleskedik a magyar gazdaság.
Úgy hasonlóan látjuk, az éves prognózisunk az márciusban olyan 0,5%-os sávban mozgott, és ami most is még nem vagyunk, most kezdődik majd el az előrejelzési időszak, hogy júniusban jövünk meg ki az új előrejelzéssel, de azért a képünk az ilyen tekintetben érdemben nem változik, tehát hasonló növekedéssel számolunk. Ugye a második fél évben ugye azért külső konjunktúra, a hazai beinduló export, az már nagyon szépen látszik, ezek mind olyan tényezők, amik segítik. Plusz még egy dolog, a dezinfláció. Ha valóban megtörténik az inflációs pálya, amire úgy nagyon jó esélyt adunk, akkor a reálbérek, ahogy mondtam, pozitívvá kezdenek, a reálbérnövekedés pozitívabbá kezd válni. Alapvetően a hitelezésre álló értéke meg, vagy áll növekedésben megy át. Tehát lényeg a lényeg, hogy alapvetően az infláció, a dezinfláció, sikeres dezinfláció esetén gyakorlatilag meg lesznek az alapja az új növekedési pályának.
És 2024-ben már jobban muzsikál a magyar gazdaság, hiszen azt a 1,5%-ot különösebben nem fogjuk érezni, valószínűleg tartom, még hogyha össze is jön.
Egyértelműen azt várjuk, hogy igen, tehát a forecastunk az jövő évben jóval magasabb pálya, körülbelül 4%-os szintot is egy sávot szorunk, tehát egyértelműen a 24 lesz az, amikor visszatér ide a növekedés.
Normális szerkezetű gazdasági növekedés lesz, vagy pedig egyébként figyelni kell sok-sok mindenre, tekintettel arra, hogy mégiscsak egy háború mellett kell, hogy tervezzen a kormány, meg a jegybank is?
Hát ez egy jó kérdés, hogy mit jelent ilyen értelme a normális szerkezet. Hát nyilván azért változik a szerkezete a gazdaságnak. Azt gondoljuk, hogy azok különösen látszik a autóiparnak, de az akkumulátori gyártásnak a nagyon gyors felfutása. Érdekes, hogy látni egy utolsó szó, a fizetési mérlegünkön ez a nagyon masszív javulás. Q1-es adatok kijöttek, és ott már azt látjuk, hogy nem igazán az energiaegyenlegnek a javulása volt az, ami ezt a nagyon gyors javulást jelentette Q1-be, hanem pont ezeknek a szektoroknak már az export növekménye lett az az eredmény, hogy nagyon gyors a fizetési mérlegünk javulása és az egyensúly helyreállása.
Hát köszönöm szépen, hogy bejöttél ide, megtiszteltél bennünket. A nap vendége tehát Kuti Zsolt, a jegybank monetáris politikáért, pénzügyi elemzésekért és statisztikáért felelős ügyvezető igazgatója volt. A mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.